Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 95. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 95. Zsoltárunkat keressük ki, a 24-es dallamára éneklendő 95. Zsoltárunk, tehát annak az első verse így kezdődik. Jertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak a második versét énekeljük, 95. Zsoltárunk második versét, amely így kezdődik, mert hatalmas az Úristen, és nagy király mindeneken. Együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, a zsidókhoz írt levél magyarázatát, az új sorozatot. A 4. fejezetnél járunk, a mai vasárnapon az élőisten igéjét innen olvasom. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete, a 12. verstől hallgassuk az igét a 16-osig. Tehát az igehely Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, a 12-es verstől a 16-os versig olvasom. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, amikor énekeljük a 95. Zsoltárt, annyira eszünkbe jut, hogy mi nem szoktunk téged olyan gyakran dicsérni, magasztalni. Ha megvizsgáljuk az imádságainkat, akkor leggyakrabban csak panaszkodunk, vagy kérünk. De kevés benne a hálaadás, kevés benne a dicséret. Olyan jó szemlélni azt a Zsoltárt, hogy a zsoltáros szíve tele volt hálával, és az ő hitének szemeivel szemlélt téged, mint a leghatalmasabb királyt, aki mindenek felett uralkodsz, aki hatalmat szavával alkottad meg a világ mindenséget, benne a parányi embert is. Szemlélt téged a hitével, és dicsért, hogy milyen csodálatos Isten vagy. Szeretnénk, Urunk, mi is ehhez a Zsoltárhoz csatlakozni, és vágyunk arra, hogy a Zsoltárosban levő lelkület átjárjon bennünket is. Bocsáss meg, hogy olyan gyakran csak kérünk, de kevés a hálaadás az ajkunkon. Szeretnénk most hálát adni mindazért, amit velünk cselekedtél. Mindazért, Urunk, amelyet kegyelmet, szeretetet teljességéből értünk, velünk megtettél. Köszönjük Jézus Krisztust, a megváltót, akit nekünk küldtél. Köszönjük a váltságot, hogy bűneink ára rendezve van. Köszönjük szeretetedet, türelmedet, amellyel hordoztál. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a járványos időszakban is őrzöd, véded a mi életünket. És hogyha bajok is érnek, vagy átmegyünk betegségeken, tudhatjuk, hogy életünk a te kezedben van, és te soha nem követsz el hibát. Szeretnénk téged dicsérni, magasztalni a Zsoltárossal együtt, a te nagyságodért, a te dicsőségedért, azért, hogy szerető Isten vagy. Nem egy irgalmatlan Isten vagy életünk felett, hanem egy végtelenül irgalmas, jóságos, szeretettel teli szíveddel bennünket őrző, féltő Isten vagy. És ez olyan jó. Vágyunk így keresni ma téged, így zörgetni nálad, így kérni téged, jöjj és a te igéddel érints meg. Vonj magadhoz, mentsd meg azokat közülünk, akik még nem a tieid, és erősíts meg a mi hitünket. Egészen hadd legyünk hozzád nagyon közel. Amen. Kedves testvérek, még egy helyről olvasom az igét az iménti ige szakaszhoz, ez az ige pedig írva található Jeremiás próféta könyvében. Egyetlen egy verset fogok olvasni, a 23-as fejezetből a 29-eset. Tehát Jeremiás 23-29-es az ige hely. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Még egyszer olvasom. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, minden háborúban, eddig a történelemben megvoltak azok a fegyverek, amitől az ellenség mindig rettegett. Ugye tanultuk történelemből, hogy a II. Világháborús Tigris harckocsinak a 88 mm-es lövege minden szövetséges páncélost másfél kilométerről átvitt, míg a szövetséges páncélosok többsége közelről sem tudta a Tigris páncélját átütni, rettegtek tőle a katonák. De minden háborúban ugyanígy volt, az öböl háborúban az iraki katonák, az amerikai MLR-es rakétavetőnek, ami sok kis acélgolyót terített be ugye az ellenség területén, acélesőnek hívták és rettegtek tőle. Megvan minden korban a fegyver, amitől rettegnek az emberek, és ide kapcsolnám azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten igéje a leghatásosabb, legfélelmetesebb fegyver. De a baj az az emberekkel, hogy az Isten igéjétől nem rettegnek, nem félnek, nem tisztelik, olyan semminek tartják. Közömbösen megyünk el amellett, amely élő, ható, és majd látni fogjuk a mai iga szakaszban, hogy hogyan beszél a mai ige rész az Isten szaváról, áthatol mindenen, megítél mindent, számot kell adnunk neki, leplezetlenül állunk előtte. Hogy van, aki ezt nem tiszteli? Hogy van, aki nem féli az Istennek a szavát? Nem engedi, hogy hatalommal megmentse őt. Az Istentől a mennyből jövő szó. A mai címünk így hangzik, Isten igéjének az ereje. Tehát Isten igéjének ereje. Nagyon-nagyon fontos téma. Adja az Úr, hogy áldott legyen az igére való figyelésünk. A mai ige szakasz, ahova értünk a sorozatunkban, két elkülöníthető kis szakaszra bomlik. Az elsőben az Isten igéjéről van szó. Isten igéje élőható, élesebb minden kétélű karnál. Megítéli az ember rejtett gondolatait, szándékait. Mindenen áthatol, mindent elválaszt. Az eredeti görög szövegben nem az elme és a szív van, hanem a lélek és a szellem szavak vannak. Tehát az ember minden részét belül, a szellemi részeket, a lelki részeket is megítéli, elválasztja. Mindent tökéletesen lát, ami az emberben van. És ezt az igerészt követi egy egészen más hangvételű igerész, amely beszél a mennyei főpapról, Jézusról, hogy ő a te főpapod, aki képvisel az atyánál, aki érted engesztelést mutatod be, ma ő hozzá bizalommal járulhatsz. Őt keresheted, amikor kegyelemre van szükséged, segítségre van szükséged. Keresd őt, mert egyedül ő benne találhatsz menedéket, kegyelmet, segítséget, reménységet. Nézzük a tanítást. Testvérek, nagyon sokan próbálták már magukat kivonni az Isten igének a hatása alól. Rengeteg példát lehetne sorolni. Én egyet hadd hozzak a Bibliából, azt a fáraót, akivel Mózes beszél. Ugye elküldi Isten a 80 éves Mózest a fáraóhoz, hogy menj el a fáraóhoz, és mondd, hogy engedj el a népemet. Ő nem fog neked engedni, úgyhogy ma nagy csapásokkal fogom őt megtörni, de Isten évé teszlek a fáraónak, mondja Isten. Tehát az a szó, amit Mózes kimondott, az olyan hatalommal érintette a fáraót, hogy nem tudta magát kivonni alóla, pedig ki akarta. Belegondoltatok, amikor olvassuk a Mózes második könyvében ezeket a fáraóval való beszélgetéseket, hogy hát miért nem ölette meg a kis parányi Mózest, egy juhászt, abban a korban a minden idők legnagyobb fáraója, hát egy csettintésbe került volna, és a katonái Mózest elintézik. Nem történt meg, mert Isten nem engedte. Toporzékolt a fáraó, dühöngött, de nem bánthatta Mózest. Isten igének a hatalma, a súlya ránehezedett a fáraóra, próbált neki ellenállni, de nem tudta magát az Isten igének az ereje alól kivonni. És sorolhatnánk még sok-sok történetet Bibliából is, és a környezetünkből is. Amikor az Isten igéje megszólít erővel, hatalommal, akkor ott nem lehet kibújni alóla. Az eltalál. Nagyon sok ember próbálja, hogy ne érintse az ige. Nem fog neki sikerülni. Azt mondja az ige rész, hogy az Isten igéje élő és ható. Élő és ható. Át szoktunk szaladni az ilyen jelzőkön, de amikor a Bibliát olvassátok, akkor figyeljetek oda minden kis jelzőre, és álljatok meg, gondolkodjatok el rajta. Az Isten igéje, amikor a szó érint, ez egy nem halott szó. Nem olyan szó, amelyre legyinthetünk, hogy mondott valaki valamit. Ez élő szó. Nincs más ilyen szó a világon, élő szó. És ható, tehát hatalommal érint. Az az ige, amit Jeremiás 23-ból olvastam, ugye a 29-esben mondja Isten, hogy nem olyan-e az én igém, mint a tűz, vagy mint a sziklazúzó pöröly. A megelőző mondat, a 28-as vers, mert Isten azt mondja, ugye ott a hamis proféták semmitérő szavával hasonlítja össze az ő élő igéjét, és mond egy ilyen hasonlatot Isten, hogy miköze a szalmának a tiszta búzához. Tehát ekkor a különbség. Szalma és tiszta búza. Minden más könyv ezen a világon, ami nem a Biblia. Minden más szép irodalom, vers, emberi szó, emberi gondolat, a Biblia szava mellé téve csak szalma. Ezen egyetlen egy magyar tanár ne sértődjön meg, ez az Isten értékítélete. mert a szép irodalom csak a mi emberi teljesítményünk, ami lehet, hogy emberi szemnek, fülnek, észnek gyönyörű, de csak emberi alkotás. A Biblia teljesen más. Az Isten szava. Mérföldekkel magasabban van. Emberi szó soha nem élőható, de az Isten igéje az élőható, az hatalommal érint. Az megítél, az beleszól a mi életünkbe. Így kellene tisztelnünk a Bibliát. Így kellene mindig odafigyelnünk akkor, amikor az Isten igét hirdetik, amikor azt felolvassák, vagy mi magunk odahaza olvassuk. Az Ézsaiás könyvében van egy ige, hogy Isten azt mondja, hogy én arra tekintek, aki szegény és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli, a Károli úgy fordítja, hogy igéimet rettegi. Isten pontosan látja, hogy a mi szemeink előtt, a szívünk előtt a Biblia mennyire van megbecsülve. Szoktál-e például a Bibliára rápakolni valamit? Én oda arra is szoktam figyelni, a Bibliára nem pakolunk semmit. Másik újságot se, poharat se, na, arra nem rakunk semmit. Az Isten igéje. Az úgy van mindig az asszal, ahol nincsen semmi. Az legfelül lehet, alatta nem. Mert azt tiszteljük. Élő hatószó. Aztán azt mondja a Biblia, hogy élesebb minden kétélű kardnál. A régi időkben, amikor még karddal harcoltak az emberek, félelmetes fegyver volt az a kard, kevés volt ilyen, mert a legtöbb kardnak csak az egyik oldalát élezték meg, amivel ugye vágtak, suhintottak, de amit mind a két oldalon megéleztek. Azóta kétélű kard, attól nem csak akkor kellett félni, amikor felénk vágtak, hanem akkor húzták vissza, mert ha ott eltalált, az is éles volt, az is levághatta az embernek a kezét. Ehhez hasonlítja a Biblia írója az Istentől jövő szót. Kétélű kard, minden irányból vág, és mindenen áthatol, az ige további része azt mondja, hogy áthatol elme, lélek, szív, ízületek szétválásáig, a velők szétválásáig, mindenen áthatol. És itt egy kicsit megállunk. Az Isten igéje csodálatosan elválaszt minden olyant, ami elválasztani való. El tudja választani az emberben a részeket, belül is, a szívünkben is. Elválasztja a mi gondolatainkat az Istentől belénk helyezett gondolatoktól. Elválasztja a hazugságainkat az igazságtól. Elválasztja az önigazulásunk által ilyen megformált, összetákolt kis bástyáinkat. Ezek összezúzódnak az Isten igéje előtt. Mindent elválaszt. Át tud hatolni a szívben, hamisságon, gonoszságon, meglátja az igazságot. És elválasztja az üdvözülteket a kárhozottaktól. Elválasztja az igazi hívőket az álhívőktől. Ezt ember soha nem tudná megtenni. De az Isten igéje meg tudja tenni, és meg is cselekszi. Testvérek, tudjuk-e, hogy az Isten igének ez a munkája? Élőható, élesebb a kétélű kardnál. Mindenen áthatol, és mindent elválaszt. És a következő, amit mond az apostol, hogy és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Megítéli, vagyis mérlegre teszi, és Isten igéje eldönti, az jó-e vagy rossz-e. Megítéli, megméri és megállapítja, hogy az helyes vagy helytelen. Annyi minden dolog szokott a mi szívünkben, gondolatvilágunkban tenyészni. Isten igéje pedig megítéli, hogy ezek rosszak, az jó, ez megint nagyon rossz. Engedd-e, hogy az Isten igéje munkálkodjon, dolgozzon benned, dolgozzon rajtad, megítélhesse, amikor olvasod, ami van benned, a szívedben, a szándékaidban, a lelkedben, a gondolatvilágodban, és engedd-e, hogy az Isten igéje gyomláljon. Az eredeti görög szövegben, amit fordít így a Biblia, hogy megítéli, ennek a görög szónak a tövéből van a mi magyar nyelvünkben jövevény szóként az, hogy kritizálni. Ugyanabból a görög szóból származik. Olyan sok embert hallottam már, aki Isten igéjét fölényesen kritizálja. Én mindig meg vagyok döbben, hogy ezek az emberek nem tudják, mit csinálnak. Fogalmuk nincs, hogy egy milyen hatalmas Istennel kezdtek ki ők a parányi féreg porhamu teremtmény. Fogalmuk nincs, hogy az Isten szavát, amely élő ható, amely sziklazúzó pöröly, amelynek számot kell adnunk, azt ők elkezdik így megítélgetni. Félelmetes dolog. Félelmetes dolog, hogy mire vetemedik az ember. Mekkora büszkeség tud lenni emberekben, hogy az Isten szavát boncolgatja hitetlenül, megítélgeti, kritizálgatja, beleköt. Mi ne csináljunk ilyet. Az Isten igéje majd bennünket fog megítélni. Nem mi ítélgetjük az Isten szavát, amely a mennyből jön. Aztán azt mondja az apostol, hogy nincs rejtve előtte senki. Mindenki mezítelen és fedetlen a szemei előtt, neki kell majd számot adnunk. Fedetlen vagy az Isten igéje előtt. Mezítelen vagy, értsétek ezt a szót most jól, mezítelenek vagyunk lelkileg az Isten igéje szemei előtt. Nem lehet előle elrejteni dolgokat. Megpróbálja az ember, mennyi képmutatás van ezen a világon? Hát te mérdek, megmérni nem lehet. Mennyien akarják magukat másnak mutatni a többi ember felé, mint akik valójában? Mennyi nyájas szó mögött van gyűlölet? Egyszer egy lelki pásztor kérdezte egy ige hirdetésen, hogy ti kaptatok már Júdás csókot? Azt mondja, ő már sokat kapott. Ott ültem benne a templomba, én voltam akkor az ige hallgató, még teológusként, és elgondolkodtam, hogy tényleg mennyi Júdás csók volt már ezen a világon, nem csak Jézus kapott ilyet. Ugye Júdás ment oda nagy csütörtök éjjelén, megmondta a katonáknak, hogy ez lesz a jel, akit megölelek, köszöntöm, buszit adok neki, na őt zárjátok be. És megy oda, üdvözlégy, mester, puszi, ölelés, Júdás csók. Mennyien volt már? Óvatosan kérdezem meg, te adtál már ilyet? Isten igéje elől nem lehet elrejteni semmit. Bolondság titkolózni az Isten előtt. Bolondság hazudozni az Isten előtt. Bolondság a sötétben rejtőzködni. Nem lehet Isten elől elbújni. Nem tudsz. Meg se próbáld. Nem lehet. A Jelenések könyvében ott a csapások, a végidők csapásainál leírja az ige, hogy az emberek ahelyett, hogy megtérnének, megpróbáltak elrejtőzni szakadékokban, barlangokban, hogy na, majd ott elbújunk a mindenható elől. Ugye milyen badar gondolat, hogy hát van egy Isten, aki elkezdi csapásokkal ezt a világot ébrezgetni, hogy térj már meg ember a sok gonoszságból, parázaságból, hazugságból. Erre az ember mit csinál? El akar bújni. Nem lehet. Isten igéje elől, Isten szemei elől nem tudsz elrejtőzni. Ne próbáld meg. Hozzá lehet menekülni elveszettként. Akkor életet nyersz. Elbújni ostobaság és maga a halál. És neki kell majd számot adnunk, mondja az ige, amit itt a földi életünkben nem vallottunk meg neki. Megpróbáltuk eltitkolni, elrejteni. Nem vallottuk meg imádságba, hogy Uram, volt egy ilyen mocskos dolog is az életemben, bocsáss meg. Ami nem mondtál el neki. Az utolsó ítéletkor mind előkerül és mind vádolni fog, és az Isten tiszta igéje az fog elítélni. Mert meg van írva, az Urat a te Istenedet imád. Ennyi mindent imádtál. Meg van írva, paráznák, hazugok, fajtalanok nem mennek be az Isten országába. És minden, amit nem rendeztünk Istennel, az ott fog bennünket vádolni. Van Jézusnak egy nagyon érdekes mondata, a János 12:48-at olvasom, gyorsan kikeresem. Azt mondja itt Jézus a zsidóknak, akik hallgatják. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Félelmetes, amit itt mond Jézus. Ugye, másik helyen egyébként szintén mondja Jézus a zsidóknak, akik el akarták őt vetni, hogy hát annyira reménykedtek Mózesben, Mert az utolsó napon Mózes vádolni fog titeket, mert ő én rólam írt. És vádolni fog, hogy miért mintetek a megváltóba? Eljött és elutasítottátok? Az az ige, amelyet hallottál, amelyet neked hirdettek, minden ige hirdetés, amit születésed óta, öntudatra ébredésed óta hallottál, de nem fogadtál el. Az utolsó napon vádolni fog. Hogy küldetett hozzád az az ige, de neked nem kellett. Hallottad, de eltoltad magadtól. Nagyon-nagyon vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok az Isten igéjét. Nem olyan-e az én igém, így szól az Úr, mint a tűz, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Igen, Isten igéje ilyen, leleplez. Olyan, mint a sziklazúzó pöröly, nagyon megítél, elevenünkbe vág. És sokszor egy-egy ige hirdetésben, amikor lelepleződik az ember, ott ül a padba, még úgy is érzi, hogy hát most az egész világ tudja. Nem tudja a világ. Isten veled beszélt az igén keresztül négy szem közt, a lelkés sem tudja, hogy mi talál el téged, de te megbeszélheted Istennel. A Szentlélek elevenedbe vágott. Vele beszéld meg. Vele beszéld meg. Az Isten igéje megítél, mérlegre rak, és elmondja, hogy mi hogyan van. De vajon odafigyelünk-e? Nem szabad megkeményedni, hogy a zsidókhoz írt levél korábbi fejezetében újra és újra előjött ez a 95-ös Zsoltárból való idézet egyébként. Ma azt is énekeltük. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában. Tehát amikor megítél, leleplez az ige, amikor eltalál, akkor nem szabad megkeményedni. Bizalommal kell odafordulni az Istenhez, aki azért küldi a sziklazúzó pöröly igét, hogy megmentsen a kárhozatból, a halálból, a bűnből, az elveszettségből, oda vonjon a kegyelem országába. És itt érünk rá a második ige szakaszra. Az első ige szakasz ugye a felolvasott igében a zsidók 4-ből, 12-től a 16-osig olvastuk. Az első fele ilyen nagyon kemény volt. Az Isten igéje élő, ható, megítél. És jön a második rész teljesen másik hangvétellel. Nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát hozzá bizalommal a kegyelem király székéhez. Irgalmat nyerjünk, segítséget találjunk. Kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Olyan gyönyörű igerész egy másik hangvétellel. És ez azért fontos, testvérek, mert Isten igének kétfajta munkája van. Valóban megítél, valóban leleplez, eltalál, elevenedbe vág, elválaszt. De ugyanez az ige, amely téged megítél, amely leleplez, amely nagyon keményen be tud ütni, ugyanez az ige, hitre juttat téged. Ugyanez az ige Jézushoz van. Ugyanez az ige feloldoz, bekötöz, kegyelmet ad. És ez egy csodálatos dolog. Van Jób könyvében egy ige, ez a Jób 5.18, amely azt mondja, és ilyen az Isten is, még az igéje is. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Testvérek, így munkálkodik Isten. Hogy bekötözhessen, hogy meggyógyíthasson, hogy a te istentelen életedet helyreállíthassa, szükséges, hogy először az ő igéje téged összetörjön, összezúzzon, megítéljen, átéld azt, hogy igen, nyomorult, elveszett bűnös vagyok, mert istentelen vagyok, és hogyha ezt átélted, alázattal el is fogadtad, igen, Uram, igazad van, ha szólsz, ilyen vagyok, akkor fölemel a kegyelem. De nem lehet megcserélni. Az ember kihagyná ezt az összezúzó fészt, csak gyógyulni akarna az Istentől, nem lehet kihagyni. Ezt nem lehet megspórolni. Aki közülünk Jézus élet, az mind tudja, hogy igen, ő összetör. De áldott dolog ez az összetöretés. Igen, ő megszomorít, bűnbánatra szomorít meg, megtérésre szomorít meg, de áldott dolog ez a megszomorodás. Az ő keze, amikor megítél, akkor összezúz, így érezzük itt belül a szívben, de olyan jó utána meggyógyulni, olyan jó nála kegyelmet elvenni, olyan jó nála békességet találni, üdvösséget kapni. Csodálatos dolog. De el ne felejtsétek, Isten igének ez a kettős hatása van, és nem fölcserélhető. Nem fölcserélhető. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Isten igéje tehát hitre juttatja az embert. Az az ige, amely leleplezi a bűneinket, amely tükröt tart erénk, és rádöbbenünk az Isten igéje jelenlétében, hogy én elveszett ember vagyok. Na az az ige megmutatja a szabadulás útját. Beszél neked Jézus Krisztusról. És a második ige rész Jézusról, mint a nagy főpapról beszél. Egy csodálatos üzenet ez. Ugye Isten nem leli örömét a bűnös halálában. Az ő igéje jön, megítél, de Isten nem gyönyörködik abban, hogyha egy bűnöst el kell ítélni. Nem gyönyörködik a bűnös halálában, ez így kielnél olvassuk. Abban gyönyörködik, hogyha a bűnös megtér az ő útjáról, és ő kegyelmet adhat neki. Abban gyönyörködik az Isten. Egyetlen egy megtérő bűnösön öröm van a mennyben. Isten angyalai táncot járnak. Megmenekült egy, meghallotta az igét, oda ment Jézushoz. És már nem fog elveszni. Örvendezés van a mennyben minden egyes megtérő, elveszett ember felett. Mondd testvér, nálad a te életed felett lehetett már örvendezés az angyaloknak a mennyben, Jézusnak a mennyben. Örvendezhetett már te életed felett, hogy ez az ember, ez elveszett, de megtaláltatott. Meghalt, de feltámadott. Kegyelmet kapott. Jézus a főpap. Azt mondja itt a zsidókhoz itt levél, és nagyon sokszor fog előjönni az ószövetségi párhuzam. Ugye Isten kiválasztotta a Lévi törzsét a papi törzsre, el lehet olvasni az aranyborjú történetét, ott avatják fel magukat Lévi fiai, hogy ők a papi törzs. Kezdetben ugye a 12 törzset akarta a papi törzsnek Isten, jött az aranyborjú, csak a Lévi törzse lehetett. Most nem mondom el a történetet, ismeritek. És Lévi törzsén belül az Áron nemzetségét jelölte ki Isten, hogy na abból a családból Lévi törzsén belül meg a főpapok kerülnek ki. Áron volt, Mózes testvére, 3 éve volt idősebb nála, az első főpap. És így Áron fiaira, és majd annaknak a fiaira szállt tovább a főpapi tisztség. A többi lévit a család is meg volt szabva, hogy éppen melyik papi feladatot látt el. A főpap, Áron főpap, Jézus Krisztusnak az előképe. Ha megnézitek a zsidó ünnepeket, volt jó pár évvel ezelőtt egy sorozatom a zsidó ünnepekről, tele előképekkel, hihetetlen utalásokkal Jézusra. Ugye a zsidók legnagyobb ünnepe a Jom Kippur napja, a nagy engesztelés napja, akkor egyetlen egy lévita pap sem mehetett be a szent sátorba, még az udvarba se. A főpap egyedül hagyva, levetve ugye a nagy színes, díszes ruháját, a hósent, az éfódot, stb. Fehér gyolcsruhát kellett öltenie, Jézusra mutató előkép. Teljesen egyedül kellett bemutatni az áldozatot, és ez volt az egyetlen nap, amikor bemehetett a szent sátor legbelső részébe, a szentek szentjébe, ott volt a frigyláda, oda nem lehetett egész évbe bemenni. Csak a főpap mehetett be, és évente egyetlen egy nap, a Jom Kippur napján. Ugye a sátornak két része volt, ugyanezt a berendezést követte a salamoni templom, a jeruzsálemi templom. Az előső rész a szentély, ott volt a szent kenyerek asztala, a hétágú aranygyertya tartó a menóra, és az arany illatáldozati oltár, volt egy kárpit, egy nagy függöny, és a legbelső rész, be ott volt a frigyláda. Oda évente egyszer, és csak a főpap mehetett be, bevitte az engesztelési vért az Isten színe elé. Nagypéntek előképe a Jom Kippur. Jézus, a főpap, egyedül hagyatik. Senki sincs mellette, a megváltásban senki nem segítette. Egyedül kellett neki végigcsinálni, és tulajdon vérével ment be az Isten színe elé, és mutatta be az engesztelést. Érted? Megértem. Jézus a főpap, és azt mondja itt a Biblia, hogy miután ilyen főpapod van, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Egy picit itt benn van a burkolt üzenet, hogy az ároni főpapság az kudarcot vallott. Nem tudta megigazítani az embert. Az ároni papság is kudarcot vallott. Majd fogjuk olvasni a levél tanulmányozásakor, hogy mondja a zsidókhoz itt levél szerzője, hogy megváltozik a törvény, és Isten megváltoztatta a papságot is. Jézus jövetelével az ároni főpapság minden feladata véget ért. Véget ért. Ami urunk, Jézus Júda törzséből támadt, és ő az örök főpap. És hallgass meg így, hogy ezt ha zsidó ember hallotta ezt a levelet, akkor neki mit mondott? Mert gyakorlatilag ez a mondat, hogy miután ilyen főpapunk van, aki átatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Egy zsidónak ez úgy hangzott, hogy figyelj, Áron főpap és az utódai soha nem tudnak neked örök kegyelmet adni. Nem tudtak üdvösséget adni. De jött valaki a mennyből, egy igazi főpap, aki olyan engesztelést mutatott be, és úgy képviselt téged a mennyei atya előtt, hogy na ha az ő engesztelő áldozatára bízod magadat, bűnbocsánatot, kegyelmet, üdvösséget kapsz. Örökre. Ha ilyen főpapod van, akkor ragaszkodj hozzá. Ne ahhoz, ami nem működik, ahhoz, ami működik. Ahhoz a Jézushoz, ahhoz a főpaphoz ragaszkodj, aki üdvözíteni tud téged, aki Isten előtt meg tud téged mosni a kegyelmében. Abba a Jézusba higgyél, aki érted jött a mennyből, és ott a Golgottán a te bűneidért tett tereget. Na, ha ebben hiszel, akkor rendben vagy. És folytatja olyan megindító azt, hogy elmondja, hogy ez a főpap meg tud indulni az erőtlenségeinken, hiszen emberi testet öltött. Ennyire mélyre hajolt. Ennyire emberré lett, de nem szűnt meg Isten lenni. Keresztül ment minden kísértésen, amit te, csak ő nem bukott el. Ezért mondja itt a röviden az ige, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Jézus bűntelen volt, hogy örök, igazi főpap lehessen. Nem bukott el semmiben, a legkisebb bűnben sem. Ilyen főpapod van. Meg tud indulni a te erőtlenségeiden. Emberi testben volt. Pontosan tudja, hogy az emberi testnek mekkora gyarlóságai van, mennyire fáradékonyak vagyunk. Amikor csak fáradtak vagyunk, milyen türelmetlenül tudunk szólni a családtagokhoz. Hányszor megbántjuk akaratlanul a mellettünk élőt. Hát milliárdszor. Jézus tudja, igen, így van, ilyen vagy. De képviselt téged az atyánál. Engesztelést szerzett, érted. Tudva, hogy milyen vagy akkor is. Mert szeret, és drága volt neki a te életed. Bízhatsz Jézusban. Tudja a te erőtlenségedet, a gyengeségedet, a testiségedet. Tudja azokat a dolgokat, amiben mindig elbuksz. Bízhatsz benne, mert tudja, hogy milyen a tested. Menj oda hozzá, beszélj vele. És így fejeződik be ez az ige szakasz, járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez azt mondja testvér, hogy az Isten igéje ugyan megítél, de Jézus által a bírói szék a kegyelem király széke is lett. Úgyhogy, ha te oda menekülsz ehhez a trónushoz, amelyen Jézus van, és hivatkozol az ő engesztelő áldozatára, neked ez a trónus nem az ítélet helye lesz, hanem a kegyelem forrása. A hívő embernek Jézus Krisztus királyi széke a kegyelem forrásává lett. Nem az ítélet helyévé. Ezért mondja a Biblia egy másik helyen, hogy reménykedve nézünk a jövő felé, hogy kegyelmet nyerünk, oda menekültünk Jézushoz, ezért nekünk az utolsó ítélet, az ítélet napja fele is reménységgel nézünk. Egy csodálatos nap lesz. Kezdődik a mi örökké valóságban töltendő életünk. Egy csodálatos szakasza, amely soha nem fog véget érni a mi életünknek. Járuljunk oda bizalommal Jézushoz, a kegyelem trónusához. Hogy kegyelmet nyerjél, hogy irgalmat nyerjél. Amikor segítségre van szükséged, menj oda Jézushoz. Beszélj vele. aki bűnbánattal megy oda, annak Isten fia kegyelmet ad. Menj Jézushoz. Egy történettel zárom. Van a Bibliában Eszter könyve, aki ismeri közületek, egy rövidke könyv a zsidó népnek egy különös szakaszáról, a babiloni fogság idején Eszter lesz Ahasvérós királynak, a történetben Xerxésznek ismeritek, a felesége, és van a zsidóknak egy nagy ellenségük, a gonosz Hámán, az Agágita Hámán, aki Mózes második könyvében olvassa, hogy az Amálékita nép megtámadja Izraelt, és emlékeztek, hogy csak úgy tudják legyőzni, hogy Mózes felemelt kézzel imádkozik napestig, de elfáradnak a kezei, hogy Áron és Húr alá tesznek egy követ, és jobbról-balról tartják a kezét, hogy napestig tudjon imádkozni. Na ez egy istentelen nép, több száz évvel később is állandóan belefut Izrael, mindig el akarja pusztítani az Isten népét. Hámán Agágita, az Amálék nép királyát hívták a mózesi korban Agágnak, na annak a leszármazottja, mind mesterkedik megint, a zsidó népet el kell törölni. Azt el is éri, hogy a király már kiadja a parancsot, mert ugye megmanipulálta Xerxészt is, hogy melyik hónap, melyik napján, akkor le lehet tölni a zsidókat. És hát a zsidók sírnak, imádkoznak, és mondja a nagybátyja Mordokai Eszternek, hogy nem azért kerültél te a királyi házba, hogy most közben járj értünk. És mondja Eszter királyné, hogy tudjátok, hogy van egy szabály. A királyhoz csak akkor lehet menni a hivat. Aki hivatlanul megy be, beállít a király udvarba, akármilyen tisztelettel, pompával, azt megölik. Egy kivétel van, hogyha a király megkönnyörül rajta, és kegyelmesen kinyújtja feléje a pálcáját. Na, akkor beszélhet. Akkor oda mehet eléje, elmondhatja, hogy miért jöttem. És mondja Eszter, hogy de engemet már nagyon régen nem hívtak. És mondja neki Mordokai, hogy de be kell menned. Közben kell járnod. Kegyelmet kell kérned, mert téged is ugyanúgy utolér majd a fegyver. És Eszter mondja a zsidóknak, hogy jó, akkor mindenki böjtöljön, imádkozzon, és majd bemegyek a királyhoz. Böjtölés, imádkozás után felöltözik legszebb ruhájába, és bemegy. Ahasvéros király kinyújtja felé a pálcáját, és beszélhet. Csak eddig mondom el a történetet, elolvashatjátok a Bibliában Eszter könyvét. Nekem ez a jelenet azt mutatja, hogy Isten Jézusban kinyújtotta a bűnös ember felé a kegyelem pálcáját. Hogy jöhetsz hozzám, elmondhatod a te elveszettségedet, a bűneidet, mindennel jöhetsz hozzám. Mert nem elítélni akarlak, nem megölni akarlak, nem elpusztítani akarlak, életet akarok adni. De aki hallja az evangéliumot, és nem megy Jézushoz, aki leéli az egész földi életét úgy, hogy Isten nélkül, lehet egy kis vallásos színezet is bele, de Isten nélkül, nem olvas Bibliát, nem hallgat igehirdetést, nem él Jézus akarata szerint, szépen a saját életét éli, a maga útjait, buli, karrier, ez az amaz, Isten nélkül ne csodálkozzon, hogy az utolsó ítéletkor ott már nem lesz kinyújtva ez a pálca. Ez itt van kinyújtva. A földi életed alatt. Aztán letelik a kegyelmi idő, és ott már nem lehet, hogy ja, bocs, nem így akartam. Jézusban Isten az ő kegyelmi akaratát, szeretetét nyújtja. Mit csinálunk mi vele? Kell-e ez nekünk? Drága-e nekünk, hogy az Isten nem akar agyoncsapni a bűneink miatt, hanem szeretne kegyelmet adni, megújítani, gyermekévé fogadni, és ami fantasztikus országba bevinni a földi vándorút után. Nagy dolgot akar az Úr, és ezt az ő igéjén keresztül hirdeti, az ő élő igéjén, amelynek ereje van, amely élő, ható, személyes, élesebb a két élő karnál, áthatol mindenen, megítél mindent, oda van Jézushoz, az igéjén keresztül cselekszi meg. Ma is szól ez az ige. és kopogtat a szíved ajtaján. Menj oda Jézushoz. Járulj oda bizalommal a kegyelem királyszékéhez. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, hogy van Bibliánk. Nem is szoktunk belegondolni, hogy mekkora kincs van a polcunkon, a kezünkben. Mekkora kincs van mellettünk, hiszen az élő Istennek a szavát, a mennyből küldött szót olvashatjuk, hallhatjuk belőle, amely élő, ható, személyessé válik, amely sziklazúzó pörölyként megítél, megszólít, eltalál, de bekötöz, megment, meggyógyít, feloldoz, békességet ad, Jézushoz von, életet ad nekünk. Köszönjük neked a te igédet, amely milyen lehet. Köszönünk minden igét, amelyet küldtél nekünk, minden ige hirdetést, amelyet hallhattunk, akár egy temetési szertartáson, akár egy bibliaórán, evangelizáción vagy vasárnap. Köszönjük, hogy az ige, amely hangzik, az nekünk küldetik. És élő, ható, személyes, hogy eltaláljon, hogy megmentsen, hogy odavonjon hozzád, hogy a mi életünket bekötözhesse, helyreállítsa. Köszönjük, Urunk, hogy olvashatjuk a Bibliánkat. Bocsáss meg, amikor a hétköznapi rohanás az fontosabbá válik, és elmarad a Biblia olvasás sokaknál. Könyörülj rajtunk, hogy sose maradjon el. Drága legyen nekünk az a szó, amely küldetik, és amely életet hoz. Add, hogy megbecsüljük, tiszteljük, és engedjük, hogy hatalommal érintsen. Láttuk a fáraót, hogyan járt, mennyire ki akarta vonni magát a te igét hatása alól. Nem tudta ugyan kivonni, de ellenállt és elpusztult. Bocsáss meg, amikor mi akarunk elrejtőzni előled, amikor mi akartunk úgy élni, hogy kivonjuk magunkat igét hatása alól. Urunk, nem akarunk elveszni. Érintsen a te igét hatalommal, tisztogasson meg bennünket. Ha kell, törjön össze belül, de mentsen meg, gyógyítson meg, kötözzön be. Áldott légy azért, hogy olvashatjuk a te igédről szóló kis rész után, hogy csodálatos főpapunk van, aki megindul rajtunk, mindent ismer, könnyeinket, sóhajainkat, ismeri a nehézségeinket, a terheinket, és megindul rajtunk, és őhozzá járulhatunk, benne bízhatunk, odavihetjük eléje kétségeinket, bukdácsoló életünket, bűneinket, és köszönjük, hogy a kegyelem király trónusává tette az ítélet trónját, mert ő maga a főpap, aki engesztelést végzett értünk. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük a nagypénteket, vérének érdemét, engesztelő áldozatát. Urunk, add, hogy keressük orcádat, járuljunk hozzád bizalommal, és mind, aki oda járul hozzád, kegyelmet is találjon. Légy a mi betegjeink gyógyítója, légy népednek megáldója, szabadítója, könyörülj a hozzád kiáltókon, könyörülj a szenvedőkön, a mélységben járókon, könyörülj a kételkedőkön, keresd meg és találd meg azokat, akiket ezzel az ige hirdetéssel akarsz utolérni, megmenteni. Jöjj, Urunk, szereteted érjen utol, érintsen meg, mentsen meg. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát vigye oda bizalommal Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Köszönjük az adakozók adományait, a szolgálóknak az áldozatkész szolgálatát, az Úr legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 95-ös Zsoltár 4. verse. 95. Zsoltárunkat keressük ki ismét. A 4. versét énekeljük, majd még a kivonulás előtt a himnuszt. 95. Zsoltár 4. verse. Mert ő Istenünk és Urunk, mi pedig juhai vagyunk. Békességet.